Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Uram, minden alkalommal, amikor ezt az éneket énekeljük, és ezzel készülünk az ige hallgatására, mindig úgy belém hasít az a szó, hogy a szívünk megszentelt hely legyen. És olyan jó lenne, hogyha valóban megszentelt helyként tekintenénk a mi szívünkre, és vágyakoznánk arra, hogy te foglalj helyet ezen a szent helyen, ezen a megszentelt helyen a szívünkben. És Uram, azért könyörgöm, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet. Te látod, hogy kinek mire van igazán szüksége. De Urunk, add, hogy ez a szív elő legyen készítve számodra, azok számára is, akik nagyon távol vannak talán te tőled, de hiszük azt, Urunk, hogy te magadhoz tudod vonzani azokat is, és hiszük, Urunk, hogy te szeretsz mindenkit. Urunk, kérünk azért, hogy így tudjunk most reát tekinteni, és téged hallgatni ebben az órában. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, s amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Tituszhoz írott levelének első fejezetében, az első négy verset a következőképpen. Pál Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével. Erre kaptam megbízást, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, egy bemutatkozást, egy nagyon rövid, de tömör önéletrajzot olvashattam fel az imént. Ez az életrajz azért különleges, mert nem szerepel benne évszám, tanulmány, nem szerepelnek benne végzettségek, munkahelyek, képességek, készségek és képzettségek felsorolása, nincsenek benne szakmai tapasztalatok, sőt, mondhatom, egy olyan élet, egy olyan önéletrajzot olvashattam fel, amely nagyon kevés információt hordoz magáról a szeméről, de mégis a legtöbb és legfontosabb tudnivalókat megtudhatjuk az illetőről. Ilyen önéletrajzal biztos, hogy sehová nem vennének fel bennünket, de nem is az a célja, hogy magáról beszéljen és magát mutassa be Pál apostol, hanem ebben az önéletrajzban magát hátrébb helyezi, mást pedig előrébb helyez. Mielőtt azonban erről a bemutatkozásról beszélnék, azért Valóban néhány fontos információt jó, ha megtudunk Pál apostolról, hogy ki is volt ő valójában, és néhány fontos információ azért hangozzék el. Hogyha ő nem is mutatkozott be a Tituszhoz írott levélben, de sok információt szerezhetünk a Szentírásból, illetve különböző történetírók segítségével szélesebb képet kaphatunk arról, hogy ki is volt valójában Pál apostol. Ismereteink szerint, amit kevésbé vagy biztosan tudhatunk róla, például a születési időpontját nem tudjuk. Nem tudjuk az időpontját, ami bizonyos, hogy amikor István vértanú halált halt, akkor még fiatal volt. És ezt támasztja alá az apostolok cselekedetében olvasottak, hadd idézzem itt a 7. fejezetet. Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, mármint Istvánra, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Tehát még nincsen, az akkori zsidó szokás hagyományt ismerve, még nincsen 30 éves, az a szó alá is van húzva, hogy egy Saul nevű ifjú, és hát tudjuk, hogy 30 éves korban volt az az állapot, amikor már nem ifjú volt, hanem akkor már vénnek számított. És Pál apostol, amikor megszülethetett, akkor azt mondják, hogy körülbelül Krisztus után az első-második század lehet, első-második évtized lehetett. A születés helyét viszont egészen konkrétan is biztosan tudjuk. Tarsuszban született, amely a mai Törökország, ahogy itt láthatjuk, a mai Törökországnak a területén, a földközi tengertől, itt láthatjuk, a földközi tenger van délen, a földközi tengertől körülbelül 15-20 kilométerre fekszik ez a település, ez egy ma is létező, viszonylag nagyobb lakosság számmal rendelkező, körülbelül 340 ezer lakosa van ennek a városnak. És maga Pál apostol mondja a születésének a helyét, Apcsel 21-ben Pál így felelt: én Tarsuszból való zsidó vagyok, Kilikia nevezetes városának polgára. Aztán a tanulmányairól is egészen konkrétan tudunk dolgokat. Ezt is ő mondta egyébként. Jeruzsálemben tanult, tanára Gamáliel volt, az akkori kor leghíresebb írás tudójának tanítványa lehetett Pál apostol. Gamáliel egyébként az ismereteink szerint az akkori kornak, világnak az egyik leghíresebb professzora volt. És ott, ahol ő tanult, az ismereteink szerint az akkori kor leghíresebb iskolája volt. Mai szóval mondhatom, hogy leghíresebb egyeteme volt. És ezt támasztja alá az az ige, amit a 22. fejezetben olvashatunk, és ezt is ő mondta: Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint. Aztán nem csak őről, hanem a családjáról is egészen sokat tudhatunk meg, hiszen mind a római levélben, mind pedig a filippi levélben Pál apostol ír magáról és a családjáról. A családja régi izraeli család, Benyámin törzséből való, és azt is tudjuk, hogy a diaszpora zsidó mi voltukban is ragaszkodtak az ősi hagyományokhoz, és ebben a szellemben nevelték gyermeküket is a szülők. Itt Róma 11-et hadd idézzem: én is izraelite vagyok, írja a római levélben Pál apostol Ábrahám utódai közül Benyámin törzséből. A filippi levélből pedig egészen sokat tudhatunk a hátteréről, amikor ezt írja, a Filippi 3-at hadd idézzem: 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fethetetlen voltam. Azt is tudjuk, hogy római polgárjoggal rendelkezett, ami nagyon nagy kiváltság volt abban az időben, és zsidóként római polgárjoggal rendelkezve, az sok-sok előnyt jelentett. És ennek az előnyét élvezte akkor, amikor meghurcolták, amikor elfogták, és aztán a császárnál fellebbezhetett Pál apostol, és így került a császár elé élete utolsó éveiben. Természetesen még többet tudhatunk, de nyilván idő hiányában erre most nincsen lehetőségünk, de a lényeget, ha életrajzban gondolkodunk, akkor megtudhattuk. Amit azonban még legfontosabbként két elemet meg kell említenünk, hogy első, Jézus Krisztus halála után a Krisztust követőket üldözte. Nem is akár hogyan. Erről ő maga beszélt a bizonság tételében, az apostolok cselekedetének 22. fejezetében olvashatunk erről. Azt mondja Pál apostol, rajongtam Istenért, ahogyan Mati minnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem, és börtönbe juttattam férfiakat is, meg nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől levelet is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az odavalókat is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Tehát megtudhatjuk, hogy az üldözésben nem kímélte sem a férfiakat, sem a nőket, rendkívüli vehemenciával, ha kellett erőszakot alkalmazva, erőszakkal üldözte a Krisztusban hívőket, és minél többeket el akart fogadni, és börtönbe akarta juttatni őket. És Pál apostol, aki nyilván akkor még nem volt apostol, és nem volt Pál, hanem Saul volt, Saul nem ismert lehetetlent, nem volt előtte akadály, hogy a keresztényeket üldözze, és méltó büntetésüket végre is hajtsa, vagy hajtassa. És így történt, és ez a második, amit mindenféleképpen meg kell még említenünk. Erről pedig Lukács tudósít az apostolok cselekedetében, hogy hogyan változott meg az élete Saulnak, a későbbi Pálnak. Hadd idézem ezt a történetet. Saul pedig az úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. És ez volt az a pillanat Saul életében, a későbbi Pál életében, amikor ennek az embernek az élete megváltozott, és a Jézussal való találkozás egy életre szóló változást hozott az ő életében. És ettől a pillanattól kezdve Jézus Krisztus volt a legfontosabb számára. Megtisztította, megszabadította őt minden bűnből, felkorbácsolt öldökléstől lihegő indulatait megszelidítette, elhívta és szolgálatba állította, és használta ezt a törékeny embert mások javára és Isten dicsőségére. Mi magyarok szoktuk azt mondani, hogy kutyából nem lesz szalonna. És nézzétek meg, itt van az az ember, ki öldökléstől, lihegve, micsoda indulattal ment a damaszkuszi úton Jeruzsálemből, hogy megölje a keresztényeket, ahogy megölte, vagy megölette, vagy hozzájárult Istvánnak a halálához, vértanú halálához, ugye ő volt az első vértanú, vértanú halálához, ugyanúgy az ő lelkén szárad az, hogy sokakat börtönbe jutatott, és sokan meghaltak. És ezt az embert, csak hogy lássátok, hogy kutyából lehet szalonna, ezt az embert Jézus Krisztus megszólította, megváltoztatta az életét, és gyökeresen megváltozott minden az ő életében. És rajta keresztül Isten csodálatos módon mutatkozott be, megismertette önmagát általa, és emberek ezreihez jutott el szolgálatai révén. Miért? Azért, mert Jézus Krisztusban megismerte a megváltót, a szabadítót, azt a páratlan nagyságot, akiről így vallott a Filippi levélben, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Ezt az igét majd énekelve is el fogjuk majd a feleségemmel énekelni, mert jó, hogyha megerősödik bennünk az, hogy Pál apostol rátalálhatott arra páratlan nagyságra. És Jézus Krisztusnak szentelte az életét, és ahogy énekeltük az előző gyönyörű szép énekben, Pál apostolnak a szíve megszentelt hely lett Jézus számára. Krisztusnak szentelte az életét, Krisztusnak szentelte az idejét, az energiáját, mindent neki rendelt alá, és őt akarta szolgálni. És tudjátok, nem ilyen szalmalánk hívő volt, hanem engedelmességben és hűségben, álhatatosságban és alázatban szolgált. És ez volt a jellemző az életére, de Krisztus tette azzá, amivé lett. Nem arról van szó, hogy hirtelen megvilágosodott, hazament, erőlködött jó nagyokat, hogy fú, én most szeretnék megváltozni, gyökeresen szeretném megváltoztatni a gondolkodásomat, az életemet. Nem, hanem a Jézussal való találkozás volt az, ami megváltoztatta az ő életét. És ezért hirdetjük ebben a gyülekezetben is, hogy van arra lehetőség, hogy emberek gyökeresen megváltozzanak. Hogy az életük 180 fokos fordulatot vegyen. 180. Emlékszem egy bizonyságtételre, olyan lelkesen tett bizonyságot az illető, hogy azt mondta, testvérek, 360 fokos fordulatot vett az életem. Csak 180. De az óriási dolog. Amikor egy gondoljatok bele, egy ilyen ember, mint Pál apostol, aki elmondja őszintén, hogy ő öldökléstől lihegve, hogy ő mit tett, és aztán megváltozott az élete, és onnantól kezdve az ő élete Krisztus körül forgott. És ez volt jellemző az életére. És ezért ő sosem magával dicsekedett, sosem magát helyezte a középpontba, hanem mindig Jézusról beszélt. És ezért az önéletrajzában sem magáról beszél, és ezért nem helyes, majd később utalok erre, nem is helyes azt mondani, hogy önéletrajz, hanem életrajz, és ezért nem beszélt az életrajzában magáról, hanem mindig Jézusról, mert róla szólt az élete. Pálnál látjuk, hogy miről, helyesebben kiről szólt az élete. De hadd tegyem föl a kérdést ebben az órában, ezen a délelőttön. Testvérek, nekünk milyen az életrajzunk? Nekünk miről szól az életünk? Pénzről, vagyonról, üzleteinkről? Karrierről, egzisztenciáról? Munkáról, szamárlétrákról? Családról, gyermekekről, unokákról? Miről szól az életünk? Mi van az életrajzunkban? És ne értsétek félre, nem arról van szó, hogy ezek ne lennének fontosak, hát dehogyis nem. Hogy ne lennének fontosak? Hogy ne lennének azok? A megélhetés, a hivatás, a család. 4,5, azaz 5 gyermeknek lehetek az édesapja. És hogy ne lenne fontos az, hogy legyen mit tennem az asztalra a gyermekeim vagy a családom számára? Hogy ne lenne fontos, hogy legyen az embernek egzisztenciája, hogy tudjon bemenni nap mint nap a munkahelyére, hogy töltse hasznosan a napot munkával, hogy legyen látszata az életének, a munkájának. Ezek, tudjátok, mind-mind fontosak. Amit itt felsoroltunk, mind-mind fontos. De mi körül forog az életünk? És ez a nem mindegy. hogy hova helyezzük. A fontos, a fontosabb, vagy a legfontosabb kategóriába? Mert sokaknál ilyen sorrend felcserélések vannak. Hogy az, ami a legkevésbé kellene, hogy fontos legyen, az válik a legfontosabbá. És ami a legeslegfontosabb számára az életében, az kellene, hogy egy kicsit hátrébb helyeződjön. Nem arról van szó, hogy a gyermekeink a 100. helyre kerüljenek. Nem erről van szó, dehogy is. De amikor minden a gyerekünkről szól, vagy az unokánkról szól, vagy minden a munkánkról szól, az egzisztenciánkról, a megélhetésünkről, vagy a karrierről, vagy a szamárlétráról, hogy hogyan lépkedek előrébb, és hogyan fúrok ki mindenkit, aki esetleg számításba jöhet. Mi körül forog az életünk, az életrajzunk? Igen, drága testvérek, ezek mind-mind fontosak. De mi az a páratlan nagyság az életünkben, amiért még Jézust is hátrébb soroljuk? Mi az a páratlan nagyság, amiért még Jézust is veszni hagyjuk? Mert sokan ezekért a dolgokért veszni hagyjuk Jézust. Mennyi minden miatt háttérbe vagy hátrébb soroljuk, és hányak életében nem is szerepel a listán Jézus. Az életrajza mindenről szól, mindent megemlít, minden fontosabb, és Jézus neve jobb esetben csak hátul kullog. Mi az a páratlan nagyság az életrajzodban? Mi az a páratlan nagyság? Van ilyen páratlan nagyság, ami Pál apostolnál is volt? Amikor rátalált arra a drága kincsre, van ilyen páratlan nagyság? Vagy azok számodra, amelyek csak ideig, óráig valók? Pál apostol, ahogy a legtöbb levele elején is teszi, leteszi az életrajzát. Amiben Jézusról beszél, és mindarról, amit benne kapott, arról a páratlan nagyságról, amit benne nyert. Ha beszél is önmagáról, annyit közöl, egy keretet alkotva, az elején Pál Isten szolgálja, Jézus Krisztusnak pedig apostola. Ez van az elején. Aztán a végén erre kaptam megbízást, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Ez egy keretet alkot. Beszél, hogy ki ő, és hogy mire kapott megbízást. És minden, ami e között van, az a lényeg. Mert ennyire tartotta magát fontosnak, és csak ennyire említi önmagát, és innentől kezdve pedig arról szól, hogy mit kapott Jézustól, mit kínál Jézus, és mit tehet az ember. Erről a háromról. Minden, ami az eleje és a vége között van, az tulajdonképpen arról szól, hogy mit kapott Jézustól, hogy mit kínál Jézus, és az, hogy mit tehet az ember. És arról beszél Pál, hogy szolgálata által, amelyre Jézus Krisztustól kapott felhatalmazást és megbízást, szeretné megismertetni az emberekkel az igazságot és az örök életet. És ez pedig az evangéliumból ismerhetik meg az emberek. És ezért újra és újra elmondjuk, és szeretnénk nyomatékosítani, és szeretnénk bátorítani benneteket, hogy számunkra a legdrágább kincs az evangélium. Az evangélium. Ennél drágább kincsünk nincs. És olyan szép. És egy kétnapos esperesi értekezletről jövök, Réfülöpön voltam, és ott hallgattam egy nagyon, nagyon jó áhítatot. És ebben az áhítatban elhangzott az, hogy és meg ne bántódjon senki se, mert nem a bántó szándékkal idézem ezt, de olyan jó volt ezen gondolkodni, hogy bennünket, mint egyház, azt nem egy városról neveztek el, hogy római egyház. Nem egy égtájról, hogy keleti egyház, nem is a reformátori cselekedeteinkről, hogy református egyház, hanem minket az evangéliumról neveztek el, evangélikus, az evangélium. Ezzel még egyszer hadd hangsúlyozzam, hogy nem kisebbíteni vagy bántani szeretném azokat, akik más felekezetűek. Nem, dehogyis, eszem ágában sincs. De úgy elgondolkodtam azon, hogy milyen drága kincsünk az, hogy bennünket az evangéliumról neveztek el. Hogy ezért vagyunk evangélikus egyház. Mert az evangéliumot hordozhatjuk. És azonnal hadd tegyem hozzá zárójelbe, ez nem azt jelenti, hogy a római, a keleti, vagy a görög, vagy a református egyház nem hordozza az evangéliumot, dehogy is nem. Nem erről van szó. De valahogy ez bennünket hálával tölthet el. És azok egy rossz indulatú megbélyegzések voltak, amikor azt mondták, hogy na a luteránusok. És ezt Luther vissza is utasította. Hogy azt a mozgalmat ne luteránusoknak nevezzék el, ne róla, hanem az evangéliumról. És ez egy olyan drága kincs, hogy mi az evangéliumot hordozhatjuk. És ennél nagyobb kincsünk nincs. És ezt az örömhírt lehet hirdetni minden embernek, ahogy tette Pál a damaszkoszi úton történő életre szóló találkozás után. Nem tétlenkedett, hanem minden lehetőséget megteremtett a találkozásra, a bizonságtételekre, az írásra, hogy megismertesse az emberekkel ezt a páratlan nagyságot. És többek között azért is páratlan nagyság, mert olyat kínál fel Jézus, olyannal ajándékoz meg, amellyel senki ebben a földi életben, és olyat ígért, melyet senki nem tud megadni, egyedül ő az örök életet. Ezért páratlan. Nincs párja. Nincs. Jézus páratlan. Ami azt jelenti, hogy ez a páratlan nagyság a tied is lehet, meg az enyém is. És ezt ismerte fel Pál. És ezért merte leírni azt, hogy ezért a páratlan nagyságért én kárnak és szemétnek ítélek mindent. Mindent. Pál életrajzában tehát arról beszél, név Pál. Ezt tudjuk. Aztán ki ő? Isten szolgája, Jézus Krisztus apostola. Mire kapott megbízást? Az evangélium hirdetésére. És mi a megbízásának a célja? Hogy higgyenek és megismerik az igazságot és Isten ígéretét, amelyet kijelentett. Ez a négy. Ez az, ami benne van ebben az életrajzban. És ezért tudjuk a nevét, tudjuk, hogy ki ő, tudjuk, hogy mire kapott megbízást, és tudhatjuk azt, hogy megbízásának mi a célja. Egy sorban elintézi, hogy ki ő, és utána végig arról beszél, hogy kicsoda Jézus. Az ő élete Jézus körül forgott. Vágya volt, hogy megismertesse emberekkel azt a Jézust, aki az ő életét is megváltoztatta. És tudjátok, ugyanazt tette, amit Jézus Krisztus tett, amikor elkezdett prédikálni Jézus. Ahogy olvassuk a Máté evangéliumának 4. fejezetében, hadd idézzem. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És erről beszélt Jézus is, és erről beszélt Pál apostol is. Mert az volt a vágya, hogy azok, akik sötétségben, akik lelki sötétségben laknak, hogy világosságot lássanak. Hogy felismerhessék azt, hogy Jézus Krisztus a világ világossága. És akik a halál földjén és a halál árnyékában laknak, azok számára a világosság fölragyogjon. A bűnbocsánat és az örök élet. Hogy fölragyoghasson. Drága testvérem, fölragyogott már ez számodra? Fölragyogott? Az a páratlan nagyság, az elét került már valaha? Vagy csak olyan dolgokat keresel, aminek van párja? Nem tett mást, mint amire meghatalmazást kapott Pál, hirdette a világ világosságát. Életrajza nem önéletrajz volt, hanem Jézus életrajz. És ezért, amire az elején is utaltam, hogy helytelen az a megfogalmazás, legalábbis a Tituszhoz írott levél alapján, helytelen az a megfogalmazás, hogy önéletrajz, mert nem magáról beszélt, hanem Jézusról. Nem önéletrajz, hanem Jézus életrajz. És olyan jó lenne, ha mi életünk is Jézus körül forogna, életrajzunk róla szólna, és vágyunk azzal, hogy minél többen megismerhessék Jézust, és amit ő kínál az embereknek. Mert életünk végén, amikor meg kell állnunk a Krisztus ítélő széke előtt, ahogy Pál apostol írja, a 2 Korintus 5-ben olvassuk, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel. Az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. És amikor majd meg kell állnunk Krisztus ítélő széke előtt, nem arra lesz kíváncsi Jézus, hogy milyen önéletrajzom volt, hanem arra, mennyire volt Jézusi, ami benne volt. És ez legyen számunkra fontos, hogy az én életrajzomban mennyire van Jézus jelen, mennyire Jézusi az én életem. Vagy csak magam körül forgok, olyan vagyok, mint egy elejtett 10 forintos, amely maga körül forog, hogy ön, és aztán, ahogy múlt héten is hallottuk, hogy micsoda önmegvalósítás, meg önkiteljesedés, és akkor lehetne számtalan ilyen dolgot mondani. Ön életrajz, vagy pedig Jézus életrajz a mi életünk. Ezen gondolkodjunk el, hogy bennünk mennyi a Jézusi, és mennyi az ön. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy hajnalban, amikor készülhettem, akkor úgy nekem szegezted ezt a kérdést, hogy bennem mennyi a Jézusi, és mennyi az én. És bocsásd meg, hogy sokszor azon a trónon nem te ülsz a szívemben, hanem sokszor azt az ént felengedem. Uram, szeretnék körülötted forogni, és szeretném, hogyha a életem középpontjában mindig te lennél. És köszönöm, hogy nekem szegezed ezt a kérdést, és nekünk szegezed ebben az órában, hogy vajon az életem mennyire Jézusi, és hogy rátaláltam-e arra páratlan nagyságra. Amen.